Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Jó napot kívánok! Marokkó sokak szerint Afrika kapuja. Egy olyan mesés turisztikai úti cél, amely kiváló gazdasági lehetőségeket is kínál az üzletembereknek. Mivel az észak-afrikai ország legfontosabb partnere az Európai Unió és teljes a jogharmonizáció is, a magyar vállalkozók számára is több lehetőséget rejt. A mai műsorban tehát mindenképpen szót ejtünk Marokkóról és az ott kínálkozó lehetőségekről, de ha már Észak-Afrikában járunk, nem hagyjuk ki Tunéziát és Algériát sem. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Bethlen József, a Marokkói Magyar Üzleti Tanács elnöki tanácsadója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a rádió hallgatóit!
És mondhatom volna azt is, hogy egykori kaszablankai főkonzul, ez csak azért érdemes megjegyezni, mert hogy jelzi, hogy elég jó helyismerettel rendelkezik Marokkóban. És akkor kezdjünk talán a marokkói májusi látogatással. Marokkó modernizálódik elég erősen, és olyan eredményeket tud felmutatni akár környezetvédelemben, akár iparosításban, amelyre azt hiszem, hogy akár egy európai ország is büszke lehet. Ön hogy látja?
Igen, ez valóban így van. Az az érdekes, hogy tulajdonképpen körülbelül 95%-ban jogharmonizált az Európai Unióval. Ami azt jelenti, hogy csak nagyon-nagyon kevés olyan törvény van, ami specifikusan Marokkóra vonatkozik, az összes többi az megegyezik, vagy nagyon-nagyon hasonló az Európai Unió jogrendszerével. Marokkó nagyon jó terület arra, hogy a környezetvédelemben, a megújuló energiában előrelépjen. Ezt ismerték fel, és 2030-ig hirdettek egy programot, aminek az első lépésében 2020-ig csak saját forrás 9 milliárd dollár áll rendelkezésre, azon kívül nagyon sok arab pénz, tehát az arab államokból nagyon sok pénz áramlik be Marokkóba, az Európai Unióból nagyon sok pénzt tudnak leszívni, hogy így mondjam, tehát végeredményben egy nagyon-nagyon fejlődő gazdaság, és nagyon koncentrál arra, hogy azt az óriási napenergiát és szélenergiát, ami ott van, azt ki tudják használni.
Ugye itt lehetett hallani a Renault autógyárról, ami ugye teljesen környezetbarát, aztán nulla emissziós a gyártás, és ugye lehetett hallani, hogy ennek az első előfutára egy folyó rehabilitáció volt, egy nagyon szennyezett folyónak a rehabilitációja. Hol tart most ez a történet?
Ez a Buregreg, de nem csak a Buregreg, hanem a Muluja folyó, mind a kettő eléggé szennyezett, és ennek a rehabilitációját beindították. Mind a kettőnek a rehabilitációját beindították, folyamatban van.
És nem véletlenül említettem a vizeket, mert hogy itt ebben a műsorban azért igyekszünk a magyar kapcsolódási pontokat felfejteni és ötleteket adni a vállalkozóknak, a magyar vállalkozásoknak ahhoz, hogy hol keressenek kapcsolatokat és milyen irányba gondolkodjanak. Hogy talán pont vízügyekben, víztisztításban és környezeti technológiákban a magyar vállalkozások elég jók. Ön hogy látja, milyen lehetőségei vannak a magyar vállalkozásoknak ilyen téren?
Igen, annak ellenére, hogy ugye a régi nagyvállalatok azok szétaprózódtak, ennek ellenére a szakembergárda, bár hát meglehetősen előregedett, de azért az utánpótlás is megvan, tulajdonképpen megvan a lehetőségük, és várják is, az egész térségben, tehát Líbiától Marokkóig várják ebben a térségben a magyar vízügyi szakembereknek a közreműködését. Egyrészt az öntözésben, másrészt a szennyvíztisztításban, ez rendkívül fontos az ő számukra, mert ez nem megoldott. Mint ahogy az előző két példa is mutatja, ez nem megoldott. Az öntözésről azt hiszem beszéltünk, tehát a mezőgazdasági hasznosítás és völgyzárógátaknak a felülvizsgálata, esetleg a javítása.
Most akkor visszatérnék az első mondatomhoz, ugye májusban egy delegáció tagjaként járt Marokkóban. Akkor milyen lehetőségeket vizsgáltak meg Marokkóban?
Ez egészen konkrét üzleti út volt. A társelnökünknél jártunk, akinek van egy feldolgozó üzeme, egy vas és acélipari feldolgozó üzeme, és itt az egyik magyar vállalkozóval tárgyaltunk kint, annak érdekében, hogy részt vegyünk olyan tendereken. Most Casablancában egy villamos vasutat fognak létrehozni, 30 kilométer hosszan, és ennek a megállóihoz az úgynevezett kültéri berendezéseket, tehát a megállókat, a padokat, ezeket tulajdonképpen tőlünk várják, vagy legalábbis közös gyártásban. erről tárgyaltunk.
Ugye ilyenkor sajnálja az ember, hogy már Magyarországon nem igazán van például vasúti járműgyártás, mert valószínű, hogy ebben is jó lehetőségeink lennének. Egyébként, amikor ön Casablancában dolgozott, mint főkonzul, akkoriban ilyen téren is volt együttműködés Marokkóval?
Vasút terén Marokkóval nem, Tunéziával volt és Egyiptommal elsősorban, Marokkóval nem, mert ugye ott a franciák, a TGV, az Alstom és egyebek, ugye ezek rendkívüli módon bent voltak, tehát ilyen tekintetben nem volt. De nagyon sok más területen volt együttműködés.
És egyébként ezeket a megállóhoz kapcsolódó berendezéseket akkoriban mi szállítottuk? Tehát vannak ilyen téren hagyományok a két ország között?
Nem, ez egy teljesen új terület. Ez egy teljesen új terület. Ez azóta alakult ki, amióta 2010-ben megalakult a Magyar-Marokkói Üzleti Tanács.
Mindig átjárja itt a kérdéseimet a múlt, de hát azért az nagyon fontos, mert ugye az alap az mindig nagyon fontos, hogy milyen emlékek vannak. Létezik-e bármiféle olyan nosztalgia, mint mondjuk a volt szovjet tagköztársaságokban bizonyos magyar termékek irányába? Ugye ezt lehet hallani, hogy a Globus konzervtől egy csomó más dologig a volt szovjet köztársaságokban és Oroszországban is még emlékeznek, akár a fogyasztók, akár üzletemberek, még azokra az időkre, amikor ezekből nagy tömeget exportáltunk az adott országokba. Van-e hasonló alap Marokkóban?
Igen, Marokkóba nagy tömegben tulajdonképpen semmit nem szállítottunk. Azonban felépítettünk egy Biran Zaran nevű hajó darut tulajdonképpen, ami ott kikötői daru, ami ott van, úszó daru, kikötői daru, ott van most is, jelenleg is működik a Casablancai kikötőben. Azon kívül 10 darut építettünk, kikötői darut, tehát a normál portál darukat. Ezek ott vannak, ahogy a feribót megérkezik Európából Tanzséba, ott látja a 6 darab magyar darut fölépítve. Ugyanígy van Kenitrában is magyar daru. Sidi El Altaziban vannak silók, ott az ottani rizsvállalat használja, és Benim Ellalban szintén vannak silók, ott más gabona tárolására használják. Tehát ilyen értelemben igenis van. A Graboplast szállított nagyon-nagyon sok mindent, és még mindig vannak olyan, annak idején a Technoimpex által szállított gépek Tanzséban, amivel a szövőnők még jelenleg is dolgoznak.
Ugye a nagyáruházakban bemegyünk, mikor mondjuk nincs paprika szezon, akkor leginkább marokkói paprikával szoktunk találkozni. A jelenlegi mezőgazdasági együttműködés hogy néz ki a két ország között? Mennyire van ebben még lehetőség a további fejlődésre?
Nagyon sok lehetőség van, még további termeltetési lehetőségek is vannak, mert nem csak paprikát lehet termeltetni, hanem egyéb más paradicsomot is például, vagy fűszereket például.
Nagyon sokszor ilyenkor ellenvetésként elhangzik, hogy itt lehetnek élelmiszerbiztonsági problémák. Ön hogy látja ezt?
Mivel az előbb beszéltünk arról, hogy 95%-ban az Európai Unióval jogharmonizált Marokkó, és különösen növényegészségügyi és állategészségügyi területen ez 100%-ban megvan, tehát ilyen értelemben probléma nincs. Előfordulhat ugyanúgy, mint Magyarországon, mint bárhol máshol a világon, hogy egy rossz technológiai kezelés folytán valami probléma adódik, de ez egyedi eset. Tehát ez nem azt jelenti, hogy nem lehet tovább bővíteni a mezőgazdasági együttműködést.
Mivel, hogy még nagyon sok mindenről szeretnék beszélni, így kvázi összefoglalásképpen ejtsünk szót akkor arról, hogy most jelenleg a Magyar-Marokkói Üzleti Tanácson belül milyen lehetőségek látszanak, amelyet akár itt most így nyilvánosan felhívásgyanánt is elmondhat, hogy mire várják vállalkozók jelentkezését?
Elsősorban a megújuló energia területén, ott rendkívüli nagy lehetőségek vannak Marokkóban, azon kívül az útépítés területén van egy olyan partnerünk, akivel közös vállalata is van az egyik tagvállalatunknak, aki az útépítésben érdekelt, tehát várja azoknak a jelentkezését, akik együtt tudnak vele működni. Azt még hozzá lehet tenni, hogy a mezőgazdaság területén volna még nagyon-nagyon sok lehetőség termelési rendszereknek az exportja. Az üzleti tanácsnak van egy honlapja, a www.camh.hu. Erre be lehet jelentkezni, meg lehet nézni, hogy milyen lehetőségek vannak ezen. Folyamatosan jelennek meg hírek, azon kívül Tunéziában is van már egy ugyanilyenünk, ott cath.org.hu. Ezekre be lehet jelentkezni, és meg lehet nézni, hogy milyen új hírek vannak.
Akkor menjünk tovább, és ha már említette Tunéziát, ugye az tudjuk, hogy itt a forradalmak kapcsán talán Marokkó volt és Algéria az a két ország, ahol nem nagyon történt nagy változás, tulajdonképpen megszilárdította hatalmát a fennálló rendszer, viszont mondjuk Tunéziában jelentős változások voltak. Ezen változások miatt, vagy akár ennek ellenére vannak-e lehetőségek, vagy talán éppen a változások miatt még nincsenek?
Tunéziával kezdve, ahol kezdődött a Jászmin forradalom, de visszatérve Marokkóra, ugye, mert ott volt először választás azután, hogy az események megtörténtek. Tavaly július 1-én fogadták el az új alkotmányt, amikben már azok a követelések benne voltak, vagy legalábbis a nagy része, amiket az ifjúság megfogalmazott a király felé. Ennek következtében volt egy választás, és egy új kormány van Marokkóban, egy egész enyhén iszlamista színezetű, de ez semmilyen gondot nem jelent a kapcsolatrendszer szempontjából. A következő választások az idén voltak Algériában. Itt gyakorlatilag megszilárdult az a rendszer, ami eddig volt. Itt nem voltak különösebb követelések, ennek specifikus okai vannak. Tunéziában még mindig nagyon-nagyon sok mozgolódás van. Ott még mindig nem állt igazándiból helyre a rend. Ennek ellenére mindent a tűzben tartunk, az összes vasat, tehát megvannak az ottani partnereink, ott is megalakult az üzleti tanács pandantja, tehát megvan a tunéziai magyar üzleti tanács. Van egy olyan üzletember, aki nemrég járt Magyarországon, informatika területén, az AI-tech területén dolgozik, tárgyaltunk itt magyar cégekkel, nagyon-nagyon sok jelentős megállapodás született vele, amiből egyenként szépen kifejtjük ezt a munkát, és elindulunk az együttműködés területén, tehát konkrét együttműködés területén.
Tehát akkor ez azt jelenti, hogy érdemes a honlapon nézelődni, mert
így van, érdemes,
is vannak lehetőségek.
Érdemes, mert itt is vannak lehetőségek, és mi azzal nem álltunk le, hogy ott még nem stabilizálódott a helyzet. Ettől független figyeljük, folyamatosan rajta tartjuk a kezünket az ottani változásokon, látjuk, hogy körülbelül milyen folyamatok vannak, és ennek érdekében itthon mindent megteszünk, hogy az együttműködést abban a pillanatban fel tudjuk gyorsítani, amikor stabilizálódik a helyzet.
Ugye addig nem érdemes, mert biztonsági problémák is lehetnek.
Elképzelhető, ennek ellenére tervbe vettük, hogy ahogy a ramadán hónapnak vége van, az ünnepek befejeződnek, utána kimegyünk nagy valószínűséggel Tunéziába tárgyalni.
Viszont, ha már említettük Algériát, ugye Marokkó után Algériába utaztak, és ott a 45. algéri nemzetközi vásáron vettek részt. Milyen tapasztalatokat gyűjtöttek, milyen lehetőségek vannak Algériában? Azt már mondta, hogy ott megszirárdult a rend, tehát akkor ezek szerint ott semmiféle kockázattal nem kell számolni, vagy legalábbis nagy kockázattal egy vállalkozónak.
Azt kihasználva, hogy ezen a 45. nemzetközi vásáron részt vettünk, 11 vagy 12 magyar vállalat volt, egyik olyan vállalat is, aki a tagjaink közé tartozik, de nem csak a vásáron vettünk részt, hanem nagyon magas szintű tárgyalásokat folytattunk, például az Algex-nél, amelyik körülbelül a magyar hita megfelelője, illetve az egyik része, ez a kereskedelem fejlesztési része, a másik, az Andi, az pedig a befektetés ösztönzési. Tehát itt tárgyaltunk a vezérigazgatóval, rendkívül szívesen fogadtak minket, elmondták, hogy rendkívül nagyra tartják Magyarországot, és azt, hogy évtizedeken keresztül milyen fantasztikus munkát végeztek a magyar szakemberek kint.
Akkor ezek szerint Algériában az a fajta nosztalgia létezik, amiről itt már beszéltünk?
Ott feltétlenül létezik ez a nosztalgia, mert másnap, amikor a kereskedelmi kamara elnökével tárgyaltunk, ugyanezeket mondta el, és azt mondta, hogy a Népstadionnak megfelelő stadion, amit ott magyarok építettek, a szimbóluma tulajdonképpen Algériának. És mindenki arra gondol, hogy ezt magyarok építették.
De ezzel az átlagemberek is tisztában vannak?
Teljesen tisztában vannak az átlagemberek.
Tehát akkor ez egy jó alap lehet arra,
ez egy nagyon-nagyon jó alap. Ott rendkívül sokat dolgoztunk, kenyérgyáraktól kezdve mindenfélét építettünk. Egyetemi oktatók voltak kint, tervezőirodák dolgoztak kint, a völgyzárógátakat építettek. Pontosan amikről beszéltünk, a vízügy területén teljesen lefettük Algériát.
Jelenleg mi a helyzet, illetve milyen lehetőségek vannak?
Nagyon sok lehetőség van Algériában, nem is sejtjük, hogy milyen sok. Az Algex-nél is, és a kereskedelmi kabarában is elmondták, nagykövet úr, aki folyamatosan velünk volt, részt vett minden tárgyalásunkon, ő is elmondta, a lényeg ennek az, hogy Algéria egy rendkívül gazdag ország. Ugye a szénhidrogéniparból óriási bevételei vannak, amit fejlesztésre és importra használnak fel. Ők nem várják azt, hogy magyar befektetők menjenek oda, magyar technológiákat várnak. Tehát megadják hozzá a pénzt az algériai vállalkozónak, menjen oda egy magyar, és vigyen vízügyi technológiákat, mezőgazdasági technológiákat, megújuló energiatechnológiákat, ezeket vigyük oda, hozzunk létre ott közös vállalatokat. Ebben az esetben részt tudunk venni az ottani állami tenderkiírásokon, rendkívül sok lehetőség van. És nagyon érdekes a dologban az, hogyha valaki csinál ott egy céget, importál és eladja, akkor a haszon, ami képződik, az nem vihető ki az országból, azt ott újra be kell forgatni. Abban az esetben azonban, ha ez a cég behoz egy technológiát, gyárt valamit, és akármennyit exportál belőle, ettől kezdve megvan a lehetősége a nyereség kihozatalára.
Tehát akkor mindenképpen azt ösztönzik, hogy helyi gyártás és onnan export.
Így van.
Tehát látjuk, hogy akkor ebben a térségben rengeteg lehetőség van. A térségben lesz-e a közeljövőben bármi olyan kiállítás, vagy akár üzletember delegációt szerveznek-e oda, ahol bemutatkozhatnak magyarok, illetve amire várják akár a jelentkezőket, vagy akár az ötleteket?
Legkorábban Marokkóban lesz egy olyan kiállítás, amire érdemes volna nagyon sok magyar vállalatnak kimenni, mégpedig az úgynevezett SISTEP MIDEST kiállítás szeptember 19-től 22-ig, ahol a marokkói cégek alvállalkozókat keresnek. Tehát a marokkói cégekkel lehetne együttműködni, és ők ott bemutatják, hogy mit tudnak, nekünk pedig azt kellene bemutatni, hogy mi mit tudunk. És ennek alapján meg lehet kezdeni az együttműködést. Tehát ez lesz a legközelebbi.
Terveznek ehhez valami szervezett keretet? Tehát akár az üzleti tanács, akár mondjuk különböző állami hivatalok, gondolok itt a Hitára például, adnak ehhez támogatást?
Igen, szervezett keretben szeretnénk megoldani azt, hogy minél több magyar vállalat kerüljön ki a SISTEP MIDESZ-re. Ennek érdekében, akit érdekel, az forduljon a Magyar Marokkói Üzleti Tanácshoz. Meg fogjuk oldani, hogy ki tudjon jutni. Javasoljuk, hogy menjenek fel a honlapra www.camh.hu.
Még rengeteg dologról beszélhettünk volna, és biztos, hogy nagyon sokakban megfogalmazottak kérdések, de valószínű, hogy ezen a honlapon ezekre is választ kaphatnak, illetve ott vannak, gondolom, telefonszámok is, amin aztán érdeklődhetnek. Az időnk a sajnos teljesen elfogyott. Én nagyon köszönöm Betlen Józsefnek, a Marokkói Magyar Üzleti Tanács munkatársának, egykori kaszablankai főkonzulnak, hogy vendégünk volt, kérem tegye máskor is.
Köszönöm, el fog jönni, ha hívnak.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, ezzel a műsorral legközelebb egy hét múlva, jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Lakatos László.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora.